Harmadik fejezet. A csatazaj gyorsan elhalt, amint a durotrigesek visszavonultak Kalleva falai alól. Habár alaposan helyben hagyták a rómaiakat, és lenézett Atrebát szövetségeseiket, azonnal átlátták, hogy a védművek elleni bármiféle támadás csak felesleges véráldozattal járna. Hangos gúnyolódások közepette a paritják lőtávolságán kívülre vonultak, és onnan kiáltozták tovább a sértéseket, amíg be nem alkonyodott. Ahogy a sötétség egyre sűrűbbé vált, a durotrigesek végül továbbálltak. Még hallatszott egy ideig a harci szekerek kerekeinek dübörgése, aztán Kallevát már csak néma árnyékok vették körül. A kaputornyot és a sáncokat őrző benszülöttek a szolgálatot letéve fáradtan leroskadtak a járdákra. Csak néhány őr maradt állva, akik szemüket erőltetve és fülüket hegyezve figyeltek, hát ha a durotrigesek valami ravasz cserre készülnek és esetleg visszatérnek az éjszaka leple alatt. A kaputoronyból előbb bukkanó Verika nagyon fáradtnak tűnt. A szikár férfi bizonytalanul lépkedett, fél kézzel egyik testőre vállára támaszkodva. Az egyetlen fákja pislákoló fényében a kis csapat lassan végighaladt a főutcán az uralkodó szállásának magas, zsúptetős épületei felé. A város lakók kis csoportjai elnémultak, ahogy a király elsétált mellettük. A fákja narancsszínű ragyogása megvilágította mogorva neheztelő arcukat. Még Verikának és a nemeseknek bőven volt mit tenniük, a nép éhezett. Magtárgödreik többsége üresen tátongott, a város védművein belül pedig már csak alig néhány disznó és birka maradt. Kalleván kívül rengeteg tanya állt, elhagyatottan vagy porig égetve. Lakóik vagy meghaltak, vagy a városban kerestek menedéket. A Rómával kötött szövetség semmit sem hozott, mind abból, amit Verika ígért nekik. A légiók egyáltalán nem tudták megvédeni az atrebátokat, akiknek úgy tűnt, csak a Karatakuszhoz hű törzsek haragját sikerül magukra vonniuk. A durotriges, Dubonnian és Katuvellauni portyázók, sőt, még a vad szilúrok csapatai is ott jártak az előre nyomuló légiók között, rajta ütve azok utánpótlási útvonalain. Az atrebátok saját élelmiszerkészletei megfogyatkoztak, a rómaiaktól pedig nem kapták meg az ígért gabonát, mivel Karatakusz harcosai levadázták és elpusztították a hadtáposzlopokat. Azt a kevés élelmet, ami Rutupeáéból eljutott idáig, elvitték a második légió raktáraiba. Kalleva lakói azt rebesgették, a légionáriusok egyre csak híznak, miközben Atrebát szövetségeseik kénytelenek egyre kevesebb árpakásával beérni. Kátó és Makró figyelmét nem került el a neheztelés, miközben letelepettek a raktárépület kapujánál egy durván faragott padra. Egy Nabonnensisi borkereskedő a légionáriusokhoz lehető legközelebb állítatta fel bőrsátrát, amelynek kecskelábú pultja mindkét oldalán egy-egy pad állt. Makró vett két kupányi olcsó mulszumit, és a két centurió a bőr edényeket az ölében tartva figyelte, ahogy az Atrebát uralkodó és testőrei elvonulnak. A kapunál strázsáló őrök vigyázba vágták magukat, ám Verika csupán egyetlen hűvös pillantásra méltatta őket, és tovább botladozott a szálláshelye felé.
Nem éppen a leghálásabb szövetséges,
marmogta Makró. Ki hibáztathatná ezért? Úgy tűnik, a saját népe jobban gyűlöli, mint az ellenségét. Rákényszerítette őket, hogy szövetkezzenek Rómával, és most nem hoz mást az atrebátoknak, csak szenvedést. Ráadásul nem sokat tehetünk, hogy segítsünk neki. Nem csoda, hogy ilyen keserű tekintettel néz ránk.
Én mégis úgy vélem, kicsit hálásabb is lehetne ez a kurafi. Elfutott a császárhoz, és sírt neki, hogy a Katuvellaunik letaszították a trónról. Amikor Claudius felkerekedik, és betör Britanniába, az első dolga, hogy visszaadja Verikának a királyságát. Ennél többet nem is kérhetne.
Kátó belepillantott a kupájába, mielőtt válaszolt volna. Makró, mint mindig, most is a lehető legegyszerűbb fényben látta a dolgokat. Igaz, Verika sikerrel könyörgött Rómának, de az is kétségtelen, hogy az idős király szorult helyzete kapóra jött Claudius császárnak és a birodalmi vezérkarnak, akik épp megfelelő lehetőséget kerestek a hadjárat indítására. Az új császárnak katonai dicsőségre volt szüksége, míg a légiók figyelmét el kellett terelni a politikáról. Britannia meghódítása azóta ott motoszkált minden római politikus elméjében, amióta Cézár először próbálta kiterjeszteni a birodalom dicsőségét a tengeren túli, jobbára vad kelt a törzsek lakta, ködös szigetekre. Eljött az alkalom, hogy Claudius hírnevet szerezzen magának, bebizonyítva, hogy méltó örököse hős elődjeinek. Kétségtelen tény, hogy Britannia már nem az a titokzatos hely volt, mint amilyennek Cézár a beszámolóiban ábrázolta, megragadva a lehetőségét, hogy kiemelje saját érdemeit az utókor szemében. A birodalom kereskedői és utazói már Augustus uralma alatt keresztül kasul bejárták Britanniát. Csak idő kérdése volt, hogy a kelták és a druidák eme utolsó bástyája mikor esik el, csatlakozva a Cézárok provinciáihoz. Verica ockodott attól, hogy ő legyen az, aki miatt véget ér a sziget Rómával szembeni büszke és dacos ellenállása. Kato azon kapta magát, hogy sajnálja Vericát, és ami még fontosabb, a népét. Az aranysasok alatt előre nyomuló légiók megállíthatatlan ereje, s a végsőkig elszánt Caratacus vezette briton törzsek laza szövetsége közé kerültek, akik semmitől sem riadtak vissza, hogy elűzzék a római betolakodókat a szigetről.
Hát azért Vespasianus örült egy fickó,
kuncogott Macro a fejét ingatva.
Hát csoda, hogy még életben van. Láttad, hogyan vetette rá magát a britonokra? Akár egy gladiátor. Örült egy fickó.
Igen. Nos, nem egészen úgy viselkedik, ahogy azt a szenátori rangú emberektől elvárják, tűnődött Kátó.
Vajon miért?
Hát azt hiszem, úgy érzi, bizonyítania kell valamit. A családjában ő és a fivére az elsők, akiknek sikerülhet bejutniuk a szenátorok közé, ezért kissé másmilyen, mint a többi arisztokrata, akik legátusként szolgálják le az idejüket a hadseregben. Kátó a társára nézett. Bizonyára üdítő lehet a változás, amit a jelenléte hozott.
Ahogy mondod, a legtöbb szenátor, akiknek a parancsnoksága alatt szolgáltam, úgy gondolta, lealacsonyítaná őket, ha személyesen is részt vennének a barbár hordákkal vívott harcokban.
De a mi legátusunk nem ilyen.
Valóban nem.
Értett egyet Macro, és kiürítette a kupáját.
Nem, mintha ez bármi hasznára szolgálna. Ellátmány nélkül a második légió idei hadjárata hamarosan véget ér. Te is tudod, mi történik azokkal a legátusokkal, akik nem járnak sikerrel. Szerencsétlen fickók valami elfeledett afrikai koszfészek helytartóiként végzik. Hát ez így szokott lenni.
Talán. De valószínűleg a többi legátus is osztozik a sorsában, ha nem tesznek semmit az utánpótlási útvonalainkat ért állandó rajtaütések ellen. Egy pillanatra mindketten elhallgattak, és az ellenség stratégiájában beállt változáson merengtek. Macronnak ez azt jelentette, hogy a csökkentett fejadagok további nehézségeket okoznak, s ha a légióknak vissza kell vonulniuk, átengedve a területet az ellenségnek, az csak fokozza majd az elkeseredést. Aztán, mielőtt ismét támadást indíthatnának, kénytelenek lesznek erőteljesebb védelmet kiépíteni a hadtápvonalak biztosítására. Ami azonban ennél is rosszabb, hogy Plautius tábornok légióinak egyenként kell felmorzsolni a törzseket, ezért a hódító hadjárat csigalassúsága zajlik majd. Kátóval megöregednek, mire e barbár sziget összes törzsét legyőzik. Kátót hasonló gondolatok gyötörték, mint bajtársát, ám ő végül egy sokkal magasabb stratégiai szinten is végig gondolta a dolgokat. Lehet, hogy nem volt bölcs dolog így módon kiterjeszteni a birodalom határait. Persze a császárnak rövid távon nagy haszna származott a hódító hadjáratból, mivel megerősítette a helyzetét Rómában, ám annak ellenére, hogy Caratacus fővárosa, Camulodunum a rómaiak kezére került, az ellenség nem szándékozott tárgyalni a hódítókkal, a megadásról már nem is szólva. Sőt, úgy tűnt, még elszántabbá váltak. A céltudatos Caratacus vezetésével minden tőlük telhetőt megtettek, hogy útját állják a sasok előre nyomulásának. Az egész vállalkozás sokkal költségesebbnek bizonyult, mint ahogy arra a birodalmi vezérkar számított. Kátó számára nyilvánvalónak tűnt, hogy a lehető legészszerűbb lépés az lenne, ha a rómaiak szövetséget ígérnének a briton törzseknek, sarcot szabva ki nekik, majd távoznának a szigetről. De ez nem történhet meg. Addig nem, amíg a császár hírneve forgott kockán. A légióknak és az auxiliáris korszoknak sosem fogják megengedni, hogy visszavonuljanak. Ugyanakkor a sereget utánpótlással kellett ellátni, éppen csak annyival, hogy a benszülöttek ne állíthassák meg. Mint mindig, a politika most is fontosabbnak bizonyult minden másnál. Kátó felsóhajtott.
Oda néz,
sziszegte Macro, a raktárépület kapuja felé biccentve. Az út két oldalán álló parázs tartók pislákoló fényében egy kis csapat lépett ki a kapun. Először négy légionárius menetelt ki az utcára, majd Vespasianus következett, nyomában további négy katonával. A kis csapat Verica szállása felé indult, és a két centurió figyelte, hogy elmenetelnek a sötétségbe. Kíváncsi vagyok, vajon mi állhat e mögött, marmogta Kátó.
udvariassági látogatás?
Kétlem, hogy a legátusnak szívélyes fogadtatásban lesz része. Makro vállat vont, így jelezve, hogy nem igen érdekli, mennyire szívélyesek a rómaiakkal a magukat Claudius szövetségeseinek nevező törzsek. Ennél sokkal a fontosabb kérdésre kellett összpontosítania.
Hé, még egy italt? Én fizetem.
Kától fejét rázta. Inkább nem. Várat vagyok. Jobb lesz, ha visszamegyünk a kórházba, mielőtt azok a nyomorult beteg hordok úgy döntenek, átadják valakinek az ágyainkat.